Második könyv. Alexandria vagy a hit könyve. 22. fejezet. Diocletianusnak, amióta a bíbort felvette, ez volt az első útja, amelyet nem cövekelt ki számára az udvarmesteri hivatal. Kíséretével jött-ment, amerre kedve tartotta, akár nílusi bárkán, akár Teveáton. Sehol se harsant föl a klasszikum, és sehol se állták útját hivatalos szónokok. Igaz, hogy a delta néhány városán kívül, amelyeket elkerült a császár, a provincia többi részében nem is igen volt hivatalos római élet. A vámtisztviselőkön és adóbehajtókon kívül néhány kegyvesztetten idehelyezett kerületi főnök egy marék légionáriussal elég volt a Nílus völgy rendbe tartására. A Szent Folyó országa már Tanaisztól fölfelé lélegző múmiává vált, amelyen épp úgy rajta volt az íbiszfejű Tót, Isten pecsétje, mint a sziklákba vágott sírokon, amelyekben Egyiptom elfelejtett fáraói aludtak. A különös istenek ugyan még uralkodtak, de már nem kormányoztak. Birodalmuk nem terjedt tovább elcsöndesült szentélyüknél, és azoknál a parasztviskóknál, amelyek a néhai templomvárosok omladékain épültek. Elefantinéban még hallatta reked bőgését Khnum, az erős kos, az istenek atya, aki leheletet adott minden élőlénynek. Edfui szentélye mélyén még víjogott Hórus, a világosság karvaja, aki legyőzte a sakálfejű Szétet, a leggonoszabb istent, a szárasság és sötétség teremtőjét. Tentirában még oda dörgölte templom a karcsú oszlopához fehér hátát Hathor, a szelíd szemű tehén, aki szoptatta az isteni karvajt, s az élet bőségét és a szerelem örömeit juttatta a halandóknak. De hatalmuk már nem futotta többre, mint hogy megszolgálják híveiknek azt a szénaköteget, vagy azt a falat húst, amit azok nekik áldoztak. Az ősi szentélyek papjai, akik valamikor fejedelmek módjára éltek, a római rabságra jutott Egyiptomban csöndes és szerény falusi papokká váltak. A hódítók az óriás birtokok nagy részét elvették gyarmataik számára, és adómentességüket megszüntették, úgyhogy most a papok is csak úgy tengődtek, mint isteneik. Híveikkel együtt ők is rá voltak szorulva a gazdag római és görög utazók alamizsnáira, akik nagy és nem mindig veszélytelen utakat is vállaltak azért, hogy nevüket belekarcolhassák a Memnon szobrok lábszárába. Szokássá vált csak azt tartani világot látott embernek, aki elmondhatta, hogy ő etette Arsinoéban a szent krokodilust, amely értett papja szavára, s hogy Koptoszban látta az oltáron Ízisz haját, amelyet az istennő Ozirisz elvesztésekor tépett ki fájdalmában, s amely soha nem fogy el, noha már több ezer év óta lopogatják az zarándokok. Az utazgató görögök és rómaiak nem voltak mind kegyes emberek. Akadtak köztük olyanok is, akik mosolyogtak az isteneken. Másoknak azonban könny szaladt a szemébe, amikor látták halálba dermedni azt az országot, amely piramisokat épített már akkor, mikor az ő őseik még kecskebőrben jártak, és makkot ettek. Mivel azonban a jókedv csak úgy adakozóvá teszi a halandókat, mint a bánat, az idegenek nem sajnálták az alamizsnát a feléjük nyújtott tenyerektől. Így táplálták egymást ez időben a Nílus völgyében az istenek és az emberek. A császár szokatlanul bőkezű volt, és ezért inkább kigazdult kalmárnak nézték, mint előkelő úrnak. Azt senki se gyanította, hogy a két fiatalra támaszkodó kissé fáradt és hajlott öregember a világura, aki egy szemöldökrántással istenek és emberek sorsa felett dönt. Maga a vezetőnek és tolmácsnak fölfogadott öreg memphiszi pap se tartotta méltónak arra, hogy különösebben megerőltesse érte magát, és többet mondjon az idegen kápráztatók szokott meséinél. A piramisok épp olyan mélyre nyúlnak a föld alá, mint amilyen magasra emelkednek a föld felett. A Nílus forrásait azért nem lehet fölkutatni, mert a zuhatagoktól egy napi járóföldre a borzasztó tekintetű troglodita törpék laknak, akik szarvas hangyákon lovagolnak. Szaízban egy istennőnek a szobrát őrzik, aki Ptolomeus Auletisnek megjelent álmában, és azt parancsolta neki, hogy hozassa őt el Tírusból, ahol nagyon erkölcstelenné váltak a halandók. A király követeket is küldött Tírusba, akik annyi súlyú aranyat ígértek a szoborért, amennyit nyom, azonban a tírusziak goromban elűzték őket. Erre a szobor leszállt az oltárról, csónakba ült, és egy hónapi tengeri út után kötött ki Szaiszban, ahol azonnal templomot építettek neki. Hogy azonban melyik istennő ez, azt nem lehet tudni. A szobor ugyanis fájtlat visel, és azt még nem merte föllebbenteni halandó, mert talapzatába az van vésve, hogy aki azt megteszi, az soha nem nevet többet életében. Volt ugyan egyszer egy Bion nevű alexandriai tanuló, aki előtt magától félrecsúszott a fátyol, és ez azt állított, hogy a jövendő dolgok istennőjét látta, de abban a percben össze is esett, és szörnyet halt. A pap észrevette, hogy a társaság összenéz, és megsértődve kérdezte, hogy tán nem hisznek neki. Az öreg ember megnyugtatta, hogy egy szavát se vonják kétségbe, csak azért néztek össze, mert ők is ismernek egy Bion nevű tudóst, aki valamikor deák volt Alexandriában, és most a császár matematikusa, tehát nem ő lehetett az, aki életével fizetett a szaiszi fátyol titkáért. A tolmács megnyugodott, és most már jobban megbecsülte az idegeneket, akiknek barátjuk van a császár környezetében. Nem titkolt el előttük, hogy a szent bika, meg a szent kos és a többi templomos állatok nem istenek, csak jelképek. Jelképei a mindeneket betöltő három istennek, akik oly nagyok, hogy a tudatlan emberek föl nem foghatják őket. Az egyik Ízisz, a másik Oziris, a harmadik Amon-Ra. Meghajolt észak, dél és kelet felé, nyugat felé nem, mert onnan jött az ártó sötétség, az istenek ellensége. Ugyan egyszer volt egy nagy király, folytatta aztán, aki még a három istent is sokalta. Nagyon régen volt ez, még akkor, amikor a Nílus vize sárga volt. A mi templomunkban a főpap őriz egy könyvet, amelyikben föl van jegyezve, hogy a Nílus vize csak azóta vörös, mióta ez a király megölte az isteneket. Csak Atent hagyta meg a napot, akinek fénye és melege formája és élteti a világot. De a nép fellázadt ellene és visszakövetelte állatisteneit, akiket elérhet és megfoghat. Olyan forradalom még nem volt Egyiptomban, mint akkor. A nagy királynak nem csak a csontjait szórták ki a sírjából, hanem a nevét is mindenütt lefaragták az emléktáblákról és kivakarták a papíruszokról. El is veszett az emlékezete neki is, meg az Istennek is. Már csak mi tudunk róla, akik egyik papi nemzedékről a másikra szállt titkokat őrzünk, amelyekre talán soha se lesznek többet méltók az emberek. A császár kedvetlenül hallgatta a beszédet. Nem azért menekült el a harcoló istenek közül, hogy itt újra közéjük keveredjem. A fiával akart együtt lenni szabadon, senkitől meg nem lesve, reggeltől estig örülve a jókedvének, a nevetésének, a csodálkozásának, az életben való örömének. Megfogni a kezét, rá támaszkodni néha. Nem csodálkozhat azon se ő, se a hajós nép, se az egy-két kísérőül hozott udvari cselét, ha egy öreg ember segítségre szorul. Néha talán arra is lesz alkalma, hogy amikor belekarol, jobban magához szorítsa, és érezze apai szívén a fiúi szív dobogását. S ha elalszik vele egy fülkében, estétől reggelig hallgathatja a lélegzését, és nézheti az éjjeli mécses világánál az arcát. Mikor mélyen alszik, talán meg is simogathatja az ujjai hegyével. Ha fölneszel rá, azt hiheti, éjjeli pille szárnya súrolta. A mohón vágyott örömekből csak ezt kapta meg az apa. Csak akkor lehetett övé a fia, amikor aludt. Nappal még idegenebb volt hozzá, mint azelőtt a dolgozó szobában. Ott, ha bizalmasra nem melegedett is, legalább értelme sugárzásával gyönyörködtette. A nílusi úton még csak érdeklődést sem mutatott az ég, a föld és a folyó léptennyomon változó csodái iránt. Ha kérdezte, rövid feleleteket adott a legmélyebb tisztelet hangján, amelyel a szolga urának és jótevőjének tartozik. De magától nem kérdezett semmit. Soha se hallotta az elámulás felkiáltását, nem szörnyülködött el a legdermesztőbb csöndű templomban sem, amelyekben tarka oszloperdők közt ültek az óriás kőistenek, s nem mosolyodott rá még a nobilisszimára sem. Különben a lányban csak úgy megcsalódott a császár, mint a fiúban. Olyan fagyos és hallgatag volt ő is, nem aranyfényű, hanem gőgös és unott. Viszonya a fiúhoz az volt, ami a Cézár lányáé lehet a császár szolgájához. Nem volt hozzá szívesebb semmivel, mint a szakácshoz vagy a kormányoshoz, sőt talán ridegebb és parancsolóbb. Ha azoktól kívánt valamit, akaratlanul is keveredett valami a rabszolgához szóló úrnő hangjába a férfihez szóló nőjéből. Vintipornak látság nélkül parancsolta, hogy tartson a feje fölé ernyőt, vagy oldja meg a saruját, vagy szakítson neki lótuszvirágot. Amilyen kimért volt a parancs, olyan kötelességszerű volt a teljesítése. A magiszter térdet hajtva tette meg, amire felszólították, de egy hízelgő mosoly, vagy egy kedveskedő szó nélkül. Szolgálata ebben különbözött a kormányosétól vagy a szakácsétól. Nem volt benne semmi a férfi maga kelletéséből, aki a rabszolgalányban is látja a nőt, ha maga bíbort visel is. Ez a maga helyzetét ismerő alárendelt viselkedése volt, aki a nőben sem vesz észre mást, csak a császári család tagját. A császár öregember volt, aki fiatal korában se sok időt vesztegetett a szerelemre, és egy világ feltámasztásának gondjai közt sohasem gondolt arra, hogy a szívek játékait figyelje. Mit tudhatott volna ő arról, hogy szeme láttára két ifjú szív játszik fogócskát egymással? Hiszen a fiatalok sem voltak tisztában önmagukkal sem. Mióta az alexandriai könyvtárban búcsú nélkül váltak el egymástól, mindegyik kerülte a másikat. S ha nem bírták a találkozást elkerülni, mindkettő igyekezett éreztetni a másikkal, hogy semmi köze hozzá. A lány először arcátlannak találta a rabszolgát, aki őt megmerte csalni. Vele azt hitette el, hogy szemérmes és félénk, hiszen azért kezdett el vele játszani, mert ilyennek látta, pedig férfi szemmel nézte. A férfi vágyával és a férfi féltékenységével akár Maxentius. Volt benne vakmerőség észrevenni, hogy ő minden ringyrony férfi szemére nevet. Egy pillanatra vad örömet érzett azon a gondolaton, hogy ezt megmondja a princepsnek. A vad nobilissima újjongott, mikor elképzelte Maxentius dühét, de mindjárt el is mosolyodott. Akkor már Quintiport látta maga előtt, amint odább lökte egy gladiátor erejével és könnyedségével a princepset. Milyen szép volt akkor haragjában és utálatában. És milyen megható volt, ahogy sápadtan és könyörgő szemmel nézett rá könyvtárban, mikor nem szólított a gránátvirágnak. Igen, ha még egyszer úgy néz rá, meg fog neki bocsátani, és talán el is mondatja vele még egyszer azt a gyűlöletes verset. Próbálta összerakosgatni magában, és már nem találta olyan gyűlöletesnek. Miért is volna az? Mert azt merte mondani, hogy minden istenasszony azt adta neki, ami a legszebb bennük. Drága bolond, kis hízelgő pajtás. Meg fogja érte simogatni, mihez is bocsánatot kér, addig azonban nem fog ránézni. Ránézett, de csak ha lopva tehette. Mikor találkozott a szemük, a fiú csak a nobilissima gőgös arcát láthatta, s a jéghideg tekintetet, amelyből csak ezt lehetett kiolvasni. Látod, hogy nem nevetek rá minden ringyrongy férfi szemére? Most már ő kapta el a fejét szégyenkezően is, dacosan is. Érezte, hogy súlyosabb vétket követett el, mint Ixion, aki az istenek királynőjére emelte szemét. Ő meg akarta tiltani az istennőnek, hogy arra vesse a szemét, akire akarja. Minden büntetést megérdemel, amit a Tartaroszba vetetteknek viselni kell, de ezt az egyet, a nobilissimának ezt a tekintetét nem. Hiszen az ő vétke nem volt szándékos. Ő nem szánta azt a verset a Cézár lányának, maga se tudta, miért írta, minek írta. A tollból magukból peregtek ki a betűk. Igaz, hogy a tollat az ő ujjai fogták, s azokban az ő szíve vére lüktetett. Ha nobilissima az ő bűnös kezét is le akarná vágatni, mint a borbélyét, boldogan engesztelné meg vele. De legalább számon kérné tőle, mit tett, legalább mondaná meg, hogy haragszik. Csak ne nézne így keresztül rajta, mint a levegőn. Hát nem ő volt-e az, aki pajtásának fogadta, aki gránátvirágnak nevezte, aki a homlokához értette ujjait? Hát nem ő bátorította-e, és nem ő csúfolta-e ki, amiért lesütötte előtte a szemét? Bó mégis az öreg Bionnak volt igaza. Akkor, mikor először szólt a titán lányáról, aki széttépdesi a férfiakat. De őt, a rabszolgát nem lehet. A kertész fia nem hagyja magát. Ő majd megmutatja a Cézár lányának, hogy őt nem abból a fából faragták, amiből a Maximianus fiát. És most már ő is próbálgatott úgy nézni, mint a lány. Szembeszögezvén az úrnő mesztelen gőgjével, a rabszolgának kérkedőbb, mert alázatba öltöztetett gőgjét. Lassanként sikerült is neki, mert egyikük hidegsége erősítette a másikét. És mikor a császár kísérőinek választotta őket a nílusi útra, már akkor elhitték maguknak, hogy ők ellenségei egymásnak. S ha a parancsot, amelynek ellent mondani nem lehetett, első hallásra kegyetlennek érezték is, azután örültek neki. Az udvarnál kerülhette a másikat, aki akarta. Az úton való állandó együttlét azt jelentette, hogy nincs menekülés. Az ellenségnek egész nap éreznie kell, hogy a másik nem törődik vele. A harcot az udvarnál úgy kezdték, hogy egy kicsit elfordult egymástól a szívük. Most a császár szeme láttára teljesen egymás felé fordított szívvel folytatták. Elég volt egy szellőnek megtaszítani őket, hogy egymásra boruljanak. A császár se édességet, se keserűségét nem látta a harcnak, nem is sejtett harcot a két fiatal közt. Ő csak arra jött rá, hogy Bionnak nagyon jó szeme lehet a csillagokhoz, de közeli dolgok megfigyelését nem lehet rábízni. A fiatalok közt nyoma sincs annak a barátságnak, amiről a matematikus képzelődött. Maga is csalódott, mikor azt hitte, hogy a nobilissima majd egy kicsit szelídíteni fogja a fiút. Most látta, hogy sokkal több elvadító gőg van benne, mint ahogy ő gondolta. Néha meg tudta volna ütni a lányt egy megalázó parancsért, egy semmibe vevő tekintetért. A Galerius lánya így bánik az ő fiával. De értelme azonnal fölébe került indulata fellobbanásának, hiszen a lány természetesen nem láthat többet a fiúban rabszolgánál, s az volna a baj, ha többet látna. Nagyon megnyugtató, hogy bíborának örököse ilyen jól el van rejtve az udvari titkár ruhájában nem csak önmaga, hanem az egész világ elől. De miért olyan sápadt? Miért olyan szótlan? Miért olyan, hogy is mondta csak Bion egy idétlen szóval? Igen, miért olyan alutvérű, hogy vele a császárral szemben megbénítja nyelvét a hódolat, az, ha fájdalmas is az apa szívének, de érthető. S az mindjárt elmúlik, ha az Istenek akarata teljesül, s a fiú megtudja, hogy szülő még nem szenvedett annyit a gyermekéért, mint ő. De honnan ez a fáradt közömbösség a fiatal szemekben, amelyekből az életnek kellene lángolni? Miért nem tud örülni a szerencséjének, amely olyan váratlanul a tenyerére vette, és olyan hirtelen a trón szédítő magasságáig emelte? Ez a szomorú álmodozás, ez a minden örömtől való elfordulás, ez a senkinek meg nem nyíló zárkózottság, honnan jön ez? Hiszen lehetne örökség is, az anyjában is megvan. Ő maga is a bizalmatlanság páncéljában öregedett meg, de ez más. Nekik volt és van okuk rá. Az anyjának a szomorúságra, az élettől való elfordulásra, neki az összeszorított szájú hallgatásra, a mindenkitől védekező bizalmatlanságra. A fiánál mindebből semmi se természetes. Antiochiában, Nikomédiában még nem is volt ilyen. Csak itt. Egyiptomban ronthatta meg valamelyik isten a sok közül. Melyik lehetett? Miért tehette, mikor ő mindnyájának igyekezett kedvében járni? A keresztények istene más, ő nem volt rossz szándékkal, ahhoz se. 18 évig tűrte hatalmaskodását a birodalomban. Se templomait, se szolgáit nem bántotta. Nemrégiben még arra gondolt, hogy befogadja őt is a birodalom istenei közé, s maga is épp úgy áldozatban részesíti, mint a többi leghatalmasabbakat. Nem adott rá semmi okot, hogy a keresztények életére törjenek, és kiirtással fenyegessék minden ivadékát. A keresztények istene maga az oka, hogy villámmal nem sújtotta híveinek gyújtogató kezét, akkor ő nem lett volna kénytelen védekezni. De úgy látszik, nem olyan hatalmas isten, mint amilyennek hírleltette magát. Pantaleont, aki főembere lehetett, nem tudta megvédeni Galériusztól. A régi istenek, akiknek ő mindig oltalma alatt állott, megint bebizonyították, hogy ők az erősebbek. Ők voltak azok, akik kötelességévé tették neki, hogy indítsa meg a hadat az emberi gyűlöletet eltiltó, de a többi isteneket halálosan gyűlölő, telhetetlen és féltékeny újisten ellen. Szerapisz világosan kinyilvánította a földrengés után, hogy az isteneket a keresztények ingerelték haragra. Jól esett a császárnak elfelejteni, mennyi része volt az utolsó ediktum kibocsátásában az apai rettegésnek, és biztosabbnak érezte magát, hogy a keresztény istennel való viaskodásában Szerapiszt állíthatja maga elé felelősnek. S hogy Egyiptom leghatalmasabb istenével, akit eddig inkább csak híréből tisztelt, megerősítse a barátságot, elhatározta, hogy visszafelé Szaisznak veszi útját. Az ősi Delta városban akarta fiúért könyörgő áldozatot bemutatni a lelkeket gyógyító nagyistennek. Itt nem volt ugyanolyan pompás szentélye, mint Alexandriában, de sokkal ódonabb. A jámbor hit szerint ezt maga Ízisz istennő építette a tiszteletére hálából, amiért segített neki megölt férje Ozirisz isten feltámasztásában. Előbb azonban egy napon kellemetlen istennel kellett megismerkednie a császárnak, akinek eddig csak jó szándékú és barátságos istenekkel volt dolga. A líbiai sivatagban jártak visszatérőben arról az oázisról, ahol Ámon isten Nagy Sándort fiává fogadta, és ennek jeléül diadémjára kosszarvakat függesztett. Nagy üggyel bajjal haladtak a vörös homokkőhegyek tövében, ahol sziksótűk ropogtak a tevék és lovaklába alatt, s éles kövek metélték el az állatok patáját. Minnyájan elhitték a papnak, hogy ez a hely a világ teremtése óta mindig a démonok tanyája volt. Némely démonok viperák, mások sakálok és hiénák alakját öltik magukra, de vannak köztük emberformájúak is. Lehet, hogy ezek még a ma nagy fáraó ideje óta itt élnek, aki csak egyet kapott meg az istenek közül, mert azt állítják magukról, hogy ők csak egy istent imádnak, a világosság istenét, akit nem áldozatokkal, hanem imádsággal és önsanyargatással kell tisztelni. Itt, mintha látnék is egyet belőlük, mutatott a pap az egyik völgyszakadék felé, de hirtelen elakadt a szava. A levegőben valami különös zsongás hallatszott, nyugat felől egy forgó homokoszlop közeledett, amelyet tikkasztó szél kergetett maga előtt. Szét az átkozott isten, akit Tifonnak is mondatik, kiáltotta remegő ajakkal a pap. Folytsátok vissza lélegzeteteket, és ösztökéljetek rohanásra állaitokat, talán még elérjük a szakadékot. Nem érték el. A nap izzó bronztányérrá változott. Pár pillanatig látták, hogy mozgásban van az egész sivatag, most már mindenfelől megindultak sziszegve, zizegve, sisteregve, pattogva a homokoszlopok, mint óriások, kohorsza, akiket visítva, sikoltva és röhögve kergetett maga előtt a pörkölő leheletű Tifon, a sötétség és szárosság istene, akinek birodalmában minden este elvérzik a napisten. Le a tevékről, bújjatok mögéjük, kiáltotta a pap. Látni már akkor nem lehetett semmit, s többet hangot hallani se. Szemet, szájat, fület eltömött a tüzes homok. A császárban még volt annyi lélek jelenlét, hogy magához rántotta a fiát, s vele együtt temetkezett a homok alá. Végre mégis apa lehetett. Az ő szívük mindig csak a halál küszöbén doboghatott egymáson. Igaz, hogy egészen boldog még itt se lehetett az apa. Mielőtt Tifon lehelete agyát is elzsibbasztotta volna, még érezte, hogy a fiú ki akarja magát tépni karjaiból. Magukhoz tértek, már bent feküdtek a szakadékban, ahol a pap a démont látta. Most már látták ők is. Csontig aszott, kicserzett bőrű, magas öreg ember volt, kócos sörénnyel, a melbimbóit is eltakaró, elvadult, fehér szakállal. Azon kívül nem is volt más ruhája, csak egy pálmahácsból font rongyos kötény. A rém nyilván tűzimádó volt, mert parázs előtt térdelt, amelyre száraz leveleket és gajakat szórt. De aztán kiderült, hogy csak éleszti a tüzet, rendes ember módjára gömbölyűre dagadt arccal. A láng hamar föl is csapott, mert a nobilissima is fújta a tüzet. Ott hevert hason, átellenben a démonnal, térdben hátrakapott lábbal, és szemmel láthatóan nagyon jól érezte magát. Azon mesterkedett, hogy a szikrát a démon szakállába fújja, de az dörmögve fölállt. Babilon lánya, mondta megvetéssel, és odadobott neki valami piszkos vászonrongyot, amit egy üvegből húzott elő. Takard el magad, vagy visszaduglak a homok alá. A démon görögül beszélt, mégpedig szép tiszta kiejtéssel. A császár eszmélni kezdett a hangra, tétován nézett körül, nehezen nyiladozó szemével. Először azt tűnt föl neki, hogy a démonnak olyan kiszélesedett kérges térde van, mint a tevének. A kacagó titanillát csak aztán vette észre, és most már rémülten forgatta fejét jobbra-balra. Kiáltani akar, de úgy érezte, nem bírja szétnyitni a száját, pedig csak összecsukni nem bírta, mert még tele volt homokkal. Mire kikrákogta magát, a lány már ott térdelt a fejénél egy vizes kobakkal. Nincs semmi baj, uram, törülgette tunikája ujjával a császár arcát. Mindenki megvan, akit keresel. Az öreg kiásott engem, mert én már majdnem elértem a szakadékot, mikor eltemetett a homok. Aztán ketten előkapartunk benneteket. A magiszter ott fekszik. A szakadék mélyen erecske folydogált, amelyben egy pálma gyökerei fürdöttek. A császár a lányra támaszkodva oda támolygott. Quintipor a fa alatt feküdt, oldalára fordulva, és jó ízűt aludt. Nem csak az arca, hanem még a haja is tiszta homoktól. Nem csak megmosdatva, hanem meg is fésülve. A magiszter már magához tért. Igen, fölnyitotta a szemét, hogy a vizet rálocsantottam. De mindjárt le is csukta, és azóta alszik. A császár végig simította a lánynak kissé reszelőssé vált arcát. És a többiek? A miaink megmenekültek, a szolgák és az állatok is. A pap? A lány is kicsit csúfolódva mosolygott. Tevéstől együtt megfulladt. Elbánt vele szét Isten, aki Tifonnak is mondatik. Így jár az, aki válogat az istenek közt. A császár ránézett a nobilisszimára, meg akarta feddeni a pajkos hangért. De nem szólhatott szigorúan arra, akinek több gondja volt a fiára, mint ő rá magára. Szeliden belekarolt. Mi ég itt? Kérdezte, hogy a tűzhöz közeledtek. Ez éged szőrszaga, szimatolt a lány. Mivel tüzel öreg démonunk? Béz az a saját lábával tüzelt. Térdig beletemette a lángokba mind a kettőt. Mit csinálsz? Ugrott oda a császár, és odább rántotta a tűztől. Hagyj engem! Szabadította ki magát kezei közül a démon, és az éget bőrről lesúrolta a leperzselt szőrszálak pernyéjét. Mikor ezt a Belial leányát kiszabadítottam a homokból, és idehoztam a karomon, az ördög sugallatára erősebben magamhoz szorítottam, mint ahogy a szükség kívánta. Most azt próbálom, hogy miképp bírom majd ki a pokol tüzét, ami ezért kijár. A császár ugyan nem sokat értett a dologból, de azért nagy tisztelettel nézte ezt a különös Múcius Cevolát. Van-e nálad pénz? Fordult Titanillához. Az én övemből úgy látszik kicsúszott az erszény. A lány azonban már akkor elugrott onnan. Észrevette, hogy az árnyékba fektetett szolgák is mozgolódnak, és vitte nekik a vizet. Ellenben az öregember hangja megnyikordult. A pénzet keresed? Itt van, amit a lányod összeszedett belőle. Egy marék aranypénzt dobott a császár lábához. Új veretek voltak, még kopatlanul csillogott rajtuk az imperátor koszorús képe, vállán az égisszel, az istenek atyának villámot és mennydörgést szülő pajzsával. Kupaszba söpörte őket a lábával, és odaszólt az öregnek. Szedd fel! Jutalom gyanánt! A démon ledörzsölte homokkal a jobb kezét, amelyel a pénzt érintette, keresztet vetett, és mérgesen kérdezte. Engem akarsz megjutalmazni az ördög találmányával? Tudod, te ki vagyok én? Kérdezte a császár meglepetve. Hogy ne tudnám? Megismerlek a pénzedről. Te vagy a sátán elsőszülött fia. A császár nem haragudott meg a szikrázó szemmel, de nyugodt hangon adott válaszért. Még eddig nem hallotta a sátán nevét, és azt hitte, az is valami ismeretlen isten. Ha lehetett Jupiter fia, vállalhatta az új címet is. Segíthetnék valamivel rajtad? Te, én rajtam, hiszen magadon se tud segíteni, Káini vadéka. Ennek az istennek a nevét se hallotta még eddig a császár, de a megvető hangból kiérezte, hogy ez nem lehet valami tiszteletre méltó isten. Most már nehezen tudott erőt venni a föllobbanásán. Ha nem nézném, hogy te mentetted meg az életünket, ledobatnálok a legmagasabb szikla csúcsáról. Ha tudtam volna, hogy titeket temetett az Isten a homok alá, mint ahogy elborította az istentelen Szenaherib népét, akkor nem vettem volna magamra azt a bűnt, hogy megmentselek benneteket. Bolond vagy te, intett a császár hirtelen lecsillapodva, mert látta, hogy Quinti forjon a patak mellől. Mintha kicserélték volna a magisztert. Szögdécselve járt, az arca piros volt, és a szeme ragyogó. A ragyogó szemek keresve néztek körül a platón, ahol a császár állt félig eltakarva öreg megmentőjüktől. Előre lépett és boldogan intett a fiúnak, áldva magában a gonosz szétistent, ki Tifonnak is mondatik. Úgy érezte neki köszönheti, hogy először ragyognak rá a gyermeke szemei a haláltól való szabadulásnak minden gátlást feloldó mámorában. Most se tisztelet, se alázat nem volt az arcán, csak az újongó szeretet sugárzott róla. A császár hirtelen elfordította a fejét, hogy könnyelte leszaladt szeme árulója ne legyen. Titanilla kiáltott annélkül, hogy körülnézett volna. Itt vagyok, uram, csendült fel a lány hangja egészen közelről. Ott állt a háta mögött kezében tartott fejfájtla kiszabadításával vesződve, amely beleakadt egy csipkebokorba. Ő is jókedvű volt, neki is kipirult az arca, nevetett a szeme, mintha csak tükörképe lett volna a fiúnak, aki odaért akkorára. Indulnunk kell, gyermekeim, ölelte meg mind a kettőjüket egyszerre a császár. Úgy is sokáig kell tévejegnünk, még vezető nélkül rátalálunk az útra. Az egyik hajcsár tudott egy utat, amely ember lakta helyre vezet a démonok kősivatagából. Az öreg démontól hiába próbáltak elbúcsúzni. Tevet érdeire ereszkedve énekelt barlang szája előtt, amely fölött csak most vették észre, kereszt alakban volt kivésve a szikla. Talán nem is ének volt, hanem valami vadharci sikongás. Amaleket és Moábot emlegette, akiket kezébe adott az Úr, és hangja egyre szilajabbá erősödött, úgyhogy még akkor is hallották, mikor már kiértek a szakadékból. Roncs, pusztíts, törölj el mindent, valami az övé. Ne szánd meg őtet, hanem őj ki minden férfit, asszony, gyereket, tevét és szamarat. Egy keskeny völgybe fordultak be, vízmosások által kivájúzott keresztülkasú repedezett vörös sziklák alatt, mikor a fejük fölött ordítást hallottak. Sátán elsőszülötte, te se eszel annak a szőlőnek a terméséből, amit most ültettél. Föltekintettek, és már nem volt idejük félreugorni annak az óriás sziklatömnek az útjából, amely mennydörögve zuhant rájuk. Még látták utána hullani a megbőszült öreget, aki irtózatos erővel akkora lökést adott az ingósziklának, hogy maga is utána zuhant, s kiterjesztett két karjával, előre hulló sörényével most csak ugyan olyan volt, mint egy démon, akit az ég kidobott magából. A rémület még a hangot is beléjük dermesztette, mikor a szikla hirtelen megállt. Szélesebb volt, mint a szurdok két falának egymástól való távolsága, és boltozatgyanánt zárta be éppen azt az útszakaszt, amelyen a sátán elsőszülötte és kísérete várta az elkerülhetetlen halált. Diokleciánusnak minden oka megvolt rá, hogy már az első útba eső oltáron hála áldozatot mutasson be az isteneknek. Nem csak kétszeres megmenekülésért, hanem azért is, hogy ezzel az istenek félreérthetetlen üzenetet küldtek neki. Nem lehetett véletlen, hogy ugyanaz a keresztény akart gyilkosuk lenni, aki megmentette őket. Ha csak megmenti őket, zavarban lett volna, mert a keresztény Isten adósának érezte volna magát. Így azonban annak számlája kiegyenlítést nyert, s ő csak a régi isteneknek tartozott hálával, akik megint bizonyosságát adták erejüknek is, kegyelmüknek is. 50 fehér tinó vérével fizetett nekik addig, míg leúztak a Szent folyón Szájszig. Éjszaka volt, mikor odaértek, de fáklyák tízezrei nappallá tették a város éjszakáját. Ozirisz feltámadásának éjszakája volt. Minden utcát előzönlöttek a zarándokok, akik templomról templomra vitték a fekvő viaszszobrot, amely a felkoncolt és darabjaiból összerakott istent ábrázolta. Táncoló papok és papnők haladtak a menet élén, a sztólisták vitték utánuk az igazság kelyhét, a törvényesség röfjét, s a mennyezet hordók után a tömeg énekelte az ünnepi himnuszt. Legyen neked dicsőség, mennyek elsőszülötte, nemzője az időnek, a létnek magvetője, sugárszemű teremtő, igaz fia Istennek, s az igaz embereknek örök életű királya, legyen neked dicsőség. Másnap 50 fehér tinót áldoztatott a császár Szaisz 10 templomában, hogy a papok minden zarándokot megvendégelhessenek. Ő maga Szerapisz templomában ájtatoskodott, ott, ahol a történendő dolgok istennőjének széles fátyollal letakart szobra is fel volt állítva. A császár tisztelvén a szent hagyományokat egy ujjal se érintette a fátyolt. Titanilla azonban kivárta azt a percet, amikor fölhajtották a fölszallagozott áldozati állatokat, és mikor mindenki azokat figyelte, odasompolygott a szoborhoz, és félrehúzva a fátyolt hirtelen aládugta a fejét. Látni akarta a jövendőjét. De csak Quintipor feléje fordult arcát látta a másik oldalon. A fiú is ugyanakkor emelte meg reszkető kezével a fátyolt, ám aládugott fejét mindjárt vissza is kapta, mint jövendőjét a lány arcában látta meg. Egy pillanatig tartott az egész, s már a helyére igazított fátyol előtt néztek egymás arcába. A szaiszi legenda megdőlt. Egy fiú meg egy lány benéztek a fátyol alá, amely mögött ott kellett volna hagyni a nevetést, és mégis úgy mosolyogtak egymásra, mintha ez lett volna első mosolygásuk az életben.